Második fejezet. Mire a pajtáig értem, megerett a zápor. Ugrottak a rendezők, mástak a lámpionokat leszedni a fákról, pincérek abroszokat kapkodtak ilyetten. Bugyborékoló tócsák lepték rögtön a földet, a mennyei rajzművés sűrű vízvonalakkal árnyékolá a látóhatárt, mint ahogy a Bibliám képein párhuzamos vonalakkal volt árnyékolva az ég. A közönség a pajtába és a verandába szorult ember-ember hátán. A tánc térhíján megszűnt, egy gombos tűt sem lehetett volna elhelyezni. Az izzadság és eső szaga vegyült a szesszaggal és dohányfüsttel, a cigányzene a zápor zenéjével. Mindenki nézte az égig érő vékony szálakat. Mindjárt eláll, mondta Krug szakértően. Csak ugyan mindjárt elállt. A tánc újra kezdődött. Én is egymás után vittem a kislányokat, néha egy-egy nagyobb bacskát is, akinek épp nem volt táncosa. Ügyesen, szépen. A felnőttek mosolyogva néztek. A lányok rajtam feledték szemüket. Gizi titkon szorongatta a kezem. Tréfáltam, udvaroltam, boldog a mozgásban, forgatakban, a szép, épp, jókedvű leányok között. Elfeledtem mindent. Lám, Mayer is boldog volt, mert sárközéjék megérkeztek. Rájuk mosolyogtam, amint szótalan eltáncoltak mellettem az Ellával. Mindenkit szerettem, örültem, hogy ebben a szép világban élek. Édesanyámik is megjöttek, a kisugommal végig sétáltunk a termen. Édesanyánk büszke gyönyörűséggel nézett, aztán szétvártunk a párok közé. A deszkapadló rengett, a falakra aggasztott füzérek libegtek, lassan besötétedett. A kis táncosok kiszivárogtak a pajtából, és a nagy tisztás körül gyűltek a tűzijátékhoz. Édesanyámék is kimentek az alispánékkal. Én elől, még karomon a kis Simonfi Alisz, Martonek főadnagy is kijött, mert a nagy böskének udvarolt, a kis Bözsi kísérte őket a böske karjába kapaszkodva. A teraszon Licskó 51-szer mesélte a vadász kalandját. Ma nem kellett félnie, hogy a felesége érteküldi a cselédet, szeszesen rikácsolt. Megállt előttem az úton, képzeld meg, mert állni előttem. Mondom neki, te nyuszi, tudod, ki vagyok én. Tudod te, ki az a Licskó János? Elnyelte a zaj, senki se figyelt rá. Politizáltak. Egy öblös hang a hármas szövetség jövőjét hirdette. Franciaország, azaz ökör! Apám és az alispán lejöttek, amint megláttak. Az igazgató örök erőltetett mosolyával csatlakozott. Alisz nagyokat vihogott, amit el akart a sötétben botlani. Félt a békáktól, minden azt mondta, hogy jé, és idegesen pislogott a guvernanjára. A nagy tisztásra értünk. Éles, gondosan kivágott ányképet mutatott a táj. Különös kék papírosra volt ragasztva ez a sziluettkép. A csillagok alig látszottak. Persze a hold bult már, és lesett a hegyek mögött. A közönség meg a sötétben sipongott és várt. Kisfiúk cigarettáztak titkon a pokrok közt. Az ismerősök elvesztették egymást. Nem látszott más, csak mozgó körvonalak. A guverna nem tudta, merre vagyunk. Alisszal kicseréltük virágainkat. A hold lassan, hízva, izzadva, narancsosan felcipelkedett. Majd halványult, fogyott. Alisz nem figyelt rá, a rakétákat várta. A tisztás túlsó végén Krug és a tűzmester mesterkedtek. A béka ropogott. Tüzes ívek szálltak, tüzes záporok hultak. Az ég fehéredett. A holdfénye szétömlött, szétivódott, mint egy nagy sárga kókuszdió teje. Alisz kényeskedett, fázott. Robbant, pattant, szikrázott a tűzijáték, új és új maraj szállt át a közönségen. Alisz felsikoltott, a hold már rendes volt, éles és fehér, az ég is fehér, a lombok is fehérek. Alice, Alice! A guvernán feladta Alice kabátját. A közönség tódult a vacsorára. Elmaradtam Alice-éktől, a tolongás egy férfi mellé sodort, az alakja ismerősnek tetszett. Egyszerre megfordult. A mester volt. Új lett a liget, mire visszatértünk. Nagy kék és piros lámpionok csüktek, izzottak alacsonyan a lombok között. Éhes nép rohan az asztalokhoz, mint apró farkasok. A tanárok kétségbe esve erőltették a rendet. A hölgyek a vendéglőbe vonultak, a kislányokat hazavitték. Láttam, Sárközi Ella hogyan könyörög a mamájának, hogy még maradjanak. Egy kis tapsifüles gyerek azonban szédülő fejjel, felkeveredett gyomorral támolygott a sötét ligetbe. Vacsora után minket is sorba állítottak. Jött a felnőttek tánca, csak a 7. és 8. osztály maradhatott tovább. Az intézet volt növendékei a tavaly érettségizettek. Sétabottal, cigarettával mosolyogva nézték, hogyan sorakoztatják utódaikat, mint a bakákat. Nekem ugyan megengedte a direktor, hogy ott maradjak még a szüleimmel, de édesapám nem akart kivételt csinálni a fiából. Különben is úgy vélekedett, jobb, ha a gyerek korán fekszik. A kis Bözsit is hazaküldték már a vividadával. Én is hát sorba álltam, és Kákai tanár úr vezetése mellett nagy nótázással elindultunk. Amíg a ligetből kiértünk a világított úton, addig csak ment minden. De a sötét mezőn megbomlott a rend. 5-ös, 6-os csapatok váltak ki, és indián üvöltéssel rohantak szanaszét. Kákai hiába kiabált, hogy tartsák meg a sort, visszaugattak kutyabót. Egy csapat rágyújtott a diáknótára. Cosinus x tangens pi, köbgyök miska, kine hi, kisangyalom. Náci könyörgésre fogta a dolgot, de nézzék, fiúk, hát én értem azt, ha maguk jól mulatnak, szabad néha, őszintén, senki se hallgatott rá. A város szélén egymás után csapatosan, köszönés nélkül kereket oldottak, külvárosi mellékutcákba surrantak, nagy betyárkodással, be is csípve kicsit. Csak néhányan maradtunk még náci körül. Ekkor dühösen szétbocsátott, és visszafordult a papírmalomba. Én már otthon is voltam. Fáradt voltam és álmos. A cselédszoba ablakán kocoltam, a Marinak kimenője volt, a Vividada egyedül ült a sárga puhafa asztal előtt, nagy régi ólomkeresztes ima könyvére hajolva. A kis ködös konyhalámpa világított pápa szemes vén szemeinek, ha egyedül volt, sohasem merte kigyújtani a villanyt. Nem való az én nekem, szokta mondani. Gyáva öreg asszony volt. Megreszketett a kocolásomra, előbb meggyőződött, hogy én vagyok, csak azután nyitott ajtót. Bözsike már aludt mélyen, gyönyörűségesen. Én is siettem a szobámba. Csodálatosan féltem, ami még sohasem történt meg velem. Jól esett, hogy Vividada a szobámig kísért, máskor pedig haragudtam volna érte, idegesen csavartam fel a villany, szinte azt vártam, hogy most látni fogok valamit, magam se tudtam, hogy mit. Nem. A szobám rendes volt. Nem sokára az ágyban feküdtem, de nem mertem eloltani a lámpát. Egy különös érzés jött rám. Annál csodálatosabb, mert egészen fáradtnak éreztem magamat. Nem akartam, nem mertem elaludni. Úgy éreztem, hogy ha elalszom, egyszerre védtelen leszek. Magam se tudtam, hogy mivel szemben. Nem mertem kiereszteni kezemből az életem gyeplőjét. Homályos, érthetetlen hangulatok emlékei jöttek rám régi álmaimból, mindig rosszakat szoktam álmodni, és sohasem emlékeztem álmaimra. Ki tudja, milyen kín vár rám az éjjel. És amint ott vergődtem a párnák közt, hiába próbáltam olvasni, egyszer csak még csodálatosabb érzés hogott el. úgy tűnt föl nekem, hogy én nem is az alvás ellen védekezem, hanem az ébredés ellen. Úgy tűnt föl, hogy alszom, és nem akarok felébredni. Furcsa zűrzavar tolongott előttem, a napsütéses veranda, a hűvös és magányos iskola folyosók, a mester, a Nellike halavány arca, fekete szeme, az éjenek, a zászló, a hold, a rakéták, apám, a mester. De hiszen ez nem lehet. Ez nem így van. Én nem ez vagyok. Á, Krisztusát, annak a kölyöknek már megint nem tud feltápászkodni a disznó. Rásüt a nap arra a telhetetlen hasadra tett disznó. Fényes nappal van, és ő üthentereg, mint a disznó. Éreztem, tudtam, hogy ez a mester hangja. Mindjárt felvilágosodott lelkemben az éjeli rúgás. Tudtam minden. Milyen borzasztó volt. Görcsösen iparkodtam zárva tartani a szememet, szegény arcom idegesen, ijetten mozgattam a kalapácsütésszerű hangok ütemére a párnán, amelyből egész cérna pamatok lógtak ki és horzsolták a bőröm. Hiába már ébren voltam. Zárt pillákon át is éreztem a napfényt, hallottam a segédek röhögését, akik rajtam nevettek. Egyszerre egy nagy balkéz markolt hosszú üstökömbe, és tépve felrántotta fejem a párnáról. Ekkor kitártam a csipás szemem, és látta magam fölött a mester óriás arcát, zavaros acélkék szemét és ordításra tátott száját, melyből csak úgy dőlt a reggelire felhajtott pálinka szaga. Amíg a balkéz rángatta az üstökömet, addig a jobb keményen pofozott kétfelől, és a száj a csattanások ritmusai közé egy-egy szitkot helyezett el. Ázápád isteni, te disznó, majd adok én neked. Nézzem meg az ember a disznóját. Aludni azt tudsz, ugye? Nesze neked aludni, hanem dolgozni nem akar a disznó. Hát mire nézette a napot, te disznó? Nem kegyelemből tartalak, te éhen kórász disznó. Minden mondatot új ütés követett. Én kétségbe esve pislogtam a nagy kéz és a nagy hangok förgetegein át a kicsiny ablak felé, ahol a ráaggatott pirossávos, piszkos, rojtos abroszon már valóban keresztül sütött a napfény, és a segédek felé, akik majd megszakadtak nevettükben a gazda tühén. A legidősebb ingben az ablaknál állt, és borotválkozásra szappanozta az állát, egy háromszögletesen kitámasztott farámás kis tükör volt előtte az ablakdeszkán. A második övig mesteren egy kislavor mosdóvízből pogány fecskendezést vitt véghez maga körül. A harmadik tétlenül állt az ágyunk előtt, a sorba állított tisztogatlan cipőket nézte, és onnan megint rám hunyorgott nagy kár örömmel. Most egy-kettő ki az ágyból, és egy perc alatt készen legyenek a cipők, te disznó. Mert ha mindjárt készen nem lesznek, olyat látsz, amilyet a világ teremtése óta se láttál. Ezzel berúgta a konyhába nyíló ajtót. Gyerekbőgés és asszonyi lamentálás hallatszott át onnan. A segédek karban röhögtek, amint én csak most utólag kezdtem el iszonyatosan bőgni, és vonakodva raktam le mesztelen sovány lábaimat a szálkás deszkapadlóra. No, ez kapott. Most az egyszer megadták neki. Én együmökben odagugoltam a konyha küszöbre, és hozzáláttam a subickoláshoz. A szemem még félig csukva, a hajam tele tolpihével, ami a rossz vánkos cián átszűrődött. A könnyeim folyton odapotyogtak a vixes bőrre, és aztán azt is lelkeféltem. Közben szipogva duzzogtam vissza a segédeknek. Maga az oka mindennek, mondtam kétségbe esett bátorsággal a legfiatalabbnak, aki velem egy ágyban aludt. A szeme szája is elállt erre a hallatlan szemtelenségre. Én? Kérdezte. Meg vagy te veszekedve? Maga bizony, szörpögtem vissza dacosan. Maga fölkelthetett volna, amikor maga fölkelt, de hagyott aludni, hogy kikapja. Te disznó, hát nem eleget rugdostalak, de a fere tudna lelket rázni beléd. Úgy alszik, mint a fejsze, aztán meg nekiáll följem. Taknyos! A másik kettő majd szétpattant a nevetéstől. A mosdózó a mesztelen hasát csapkodta a tenyerével, a borotválkozó pedig egyszerre csak lecsapta a borotvát az ablakdeszkára, félig szappanosan odarohant hozzám és pofonvágott. Te pimasz! Most miattad megvágtam magamat! Szótlan nyelve, a sós könnyeket fixeltem tovább. Homályosan járt az eszemben egy úri szép veranda képe. Csillogó ezüst kanalakra gondoltam, magam sem tudom miért, és egy szép úri kislányra, akinek az arcát sehogy se tudtam magam elé képzelni, de kék másli volt a füle mellett. Ó, milyen jó aludni és álmodni mindenféléket. Csak emlékezném jól arra, amit álmodtam. Törtem ki megint arra a gondolatra, hogy csak álom volt minden, és nem igaz, és én itt vagyok. A tehetetlen dű fogott el, és úgy ütöttem a kefével a cipőt, mintha az vétett volna nekem valamit. Egyszerre csak benyílott a konyhaajtó oly hirtelen, hogy előre buktam, és majd beütöttem az orromat a subickos katujába. A mester állt mögöttem. Remegve és szótlan adtam kezébe a kés cipőt. Szerencsét, dörvögte és visszatámolygott. A két idősebb segéd is ledobta a papucsot, felvette a könnyeimtől ragyogó lábbeliket, és nyugodt önérzettel fütyörészve mentek a műhelybe. A legöregebb kivált, teljesen elegáns volt, mint mindig frissen borotválva, és nagy szőkehaja megdöbbentő frizurába odaidomítva. Ő volt előttem az elegancia, az arszlánság, a fölény ne továbbja. Gyűlöltem, és olyan szerettem volna lenni, mint ő. Senkit sem tudtam, ki annyit adott volna a külsejére. A kis farámás tükör fiókjában egész piperekészlet volt, bajuszpedrő, bajuszkötő, fésű, kefe, pomádé, most is érzem a szagát, borax, flastrom, egy törött zsebtükör, körömvágó és köröm csiszoló. Egy másik zsebtükröt mindig magánál hordott a bajuszkefével, körömpiszkálóval és egy kis fésűvel egyetemben. A legkisebbik segédcipőjén dolgoztam most, de már ő is nagyon várt és türelmetlenkedett. Addig húzom a hajat, te tetves, míg kész nem leszel. És felettem állva belemarkolt. Mindjárt kész voltam. Kiszaladtam a kúthoz és mosdóvizet húztam a számára. A kis alacsony szoba egyenesen az udvarban nyílt, felrántottam a nadrágomat, a papucsot, és kész volt a toalett. Én nem mosódtam, inkább siettem kimenekülni. Az udvaron át a műhelybe szaladtam. Ez volt a legbiztosabb menedéke. Tudtam, hogy a gazda még egy darabig nem jön ide, ilyenkor otthon szalonnázik és pöröl, méltóságán alulinak találná korán ide jönni. Az öregebbik segéd egy magas padasztalon ült, a másik vele szemben az ablakdeszkán, mind a ketten falatoztak és a cirkuszi birkózó versenyről beszélgettek. Friss deszkák szaga ütötte meg az orrom. A műhely sötét volt. Az ablakok magasról tekintettek alá, és nem csak a segéd háta, hanem a sok mindenféle ablakba hányt holmi is felfogta a fényt. Volt ott egy törtnyakú, fekete flaskó, egy lyukasbarna szalmakalap, egy néhány rongy, pár füzet, piros táblás árjegyzék, egy festékes bödön, és sok talányos formájú puha fadarab. Mindent pontosan láttam, és ismertem. Nesze, szólt az idősebb segéd, amint beléptem. Te is dolgozz valamit, köszörült ki a gyalut. Előkelő mozdulattal nyújtotta felém a gyalut. Nekem eszembe jutott a kínszenvedés, amikor legelőször nyújtották így felém, és nem tudtam mit kezdeni vele. És nem mertem megmondani, hogy nem tudom a módját, és kikaptam. Kivettem a vasat a gyaluból, és orlógatva mentem vissza. Az udvaron jött velem szembe a harmadik segéd, készen és hütyölve. A konyha előtt kellett elmennem az alacsony földszintes ház hosszában, hogy hátrajussak a fészerbe, ahol a köszörűkő állt. Kerültem a konyhát, pedig ott egy darab kenyeret kaptam volna. Restelném leírni, hogy miért kerültem. A piszkos munkákat, amik ott vártak rám a konyhajtó előtt a girbegurba téglajárdán cégérnek sorba rakva. Szívesen ott felejtettem őket délig is, és megtörtént, hogyha elküldtek valahová, míg oda voltam, a mester felesége maga ellátta ezeknek a dolgát. De ezt nem mindig tette meg, mert nem volt nagy érzéke a rend és a tisztaság iránt. Most éppen a konyhában verte a gyerekét. Ez egy 3 éves dög volt, aki örökké visított és helytelenkedett. Ott szokott állni a konyha ajtó előtt, és ha elmentem, arra hátrafordult, és illetlenül emelte ruháját. Az anyja mindig verte, de csak azért, mert alkalmatlan volt neki. Már örültem, hogy ekként elfoglalva nem fog észrevenni, de ebben a pillanatban lépett ki a házból a mester, és egyenesen rám esett a tekintete. Hát te hova sonfordálsz? Elvégezted már a dolgod a ház körül? A segéd úr küldött kiköszörülni a gyalut, feleltem zavartan. A segéd úr, tanuld meg, hogy a gazda előbbre való, mint a segéd. Itt ne feleselj nekem! A lármára kitekintett a konyhából az asszony is. Még mindig itt vannak ezek, mondta az ajtó elé nézve rikácsoló hangon. Az embernek mindent magának kell tenni, pedig ez a gyerek már majdnem a sírba visz. Már a nyelvemet lógatom ki, igazán dögrováson vagyok. Némán vittem hátra az edényeket. Kaptam egy darab kenyeret, aztán leültem a fészerbe a kisköszörű mellé. Amint ott kuporogtam, a köszörű fölött, néha abba hagytam a köszörülést, és beleharaptam a kenyérbe, és csendesen melegen elkezdtek folyni a könnyeim. Végig folytak az arcomon, feketék lettek az arcom piszkától, és feketén potyogtak rá a kenyérre, és megettem a kenyérrel együtt. Olyan volt minden, mint valami rossz álom. Éreztem, hogy most kellene gondolni valamire, emlékezni valamire, valami szép és tiszta dologra, ami mindjárt megvigasztalna. De olyan ostoba voltam, olyan tudatlan, olyan nyomott a fejem, a lelkem. Úgy éreztem, mintha most minden sötéten rám csukódott volna, ami még előbb tág volt, és látás, és messzeség. Álmodom. Álmodom talán. Jaj, dehogy is lehet ez álom. Kisgyerekkorom óta mindig csak álmodok. Egész magamat csak álmodtam. Jaj, dehogy lehet ez álom, ami így fáj. De a másik se lehet álom, ez a nagy, fényes, nem tudom mi. Úgy éreztem néha magam, mint egy szerencsétlen elvarázsolt herceg. Te haszontalan kölyök, hát ez a munka. No, leshetem én, nézd, a kölyök itt bőg és majszol, és nem dolgozik. A segéd úr jött utánam, ilyetten szorítottam a vasat a kerekkövér nedves kőre. Krsz, krsz, a kő forgatta le most a vizet, könnyet, míg nem átadhattam a vasat a segédnek, aki nadrág zsebbe mélyeztett kézzel, hátra szegett fejjel méltóságosan várta. Helyen, segéd úr, könnyű neki. Kijön utánam, hogy addig is ne kelljen dolgozni, és hogy útközben nagyot csípjen az utcai lakók szobalányán. Milyen utálatosan szokott vigyorogni rá az a lány, hogy a kórság esne beléjük. Most eredj, hozz cigarettát, mondta aztán a segéd úr. És ennek örültem, ez egy kis szabadulás volt. Milyen pompás is az az utcán kószálni, nézni mindenfélét, de a segéd úr utánam kiáltott. Aztán rögtön itt légy megint, hallod? Ne csavarogj el, mint a múltkor! Szaladtam a fűszereshez. Ma is élénken előttem áll ez a bolt. Egyetlen pihenőm volt, egyetlen szórakozás, enyhülés oda menni. Már a szaga is, az a mindenféléből összeállt, évült, avas, kropacsek szag, csodálatosan kellemes érzéseket keltett mindig bennem. Képes lettem volna szívni órahosszat, de csak percekig élvezhettem. A boltnak furcsa, régi módi faoszlopos és faboldhajtásos tornáca volt. Mindenfelé korhat már, de nekem úgy tűnt fel, mint egy mesebeli palota tornáca. Mennyi érdekes látnivaló volt ebben a boltban. A pult előtt a nagy farkeszekben kukorica, töretlen mák, kendermag, amiknek hűvös sűrűségébe olyan nagyszerű volt belemélyezteni piszkos kezemet, amikor senki se nézett oda. Néha egy-egy marékkal zsebre is dugtam. Aztán a nagy üvegbúrák, drótbúrák a sajtokkal, a barna fiókok a felirásokkal, a rumos üvegek, a cukors üvegek. Lopva kacsingattam a piros és zöld cukorfütyülőkre és a Szent János kenyerekre, de biztos helyen voltak. A nagy szeletelők és a petroleum tölcsérek és a lyuk a pulton, melyen át a krajcárok a fiókba potyogtak, mind-mind külön csoda volt. Hát még az ablakhíjas üvegkalitka, mely mögött a boltos kövér felesége trónolt, és a sárga folyadékkal megtöltött piszkos légyfogó, de a legnagyobb csoda volt a kitömött vadmacska az asztalon. Ezt magát akármeddig elnéztem volna, zöld szeme volt, és erősen hullatta a szőrét. Örültem, ha sokan voltak, és várni kellett, ha egyszer kiszolgáltak, nem mertem ott átsorogni tovább. Mentem, és ha egy régi boldog iskolatársammal találkoztam az utcán, mert a polgáriskola első osztályát jártam kétszer, és másodszor is megbuktam mindenből a hittant kivéve, szerettem volna bicskát venni és leszúrni. De átkerültem a patak felé, ami az utcánk túlsó oldalán volt, egy nagy széles vízmosás, tulajdonképpen évenként több és több föld szakadt bele a város földjéből. Hiába szabályozták, töltötték, ültettek bele akácokat, csináltak neki gyepükerítést, kövezték az oldalát téglával. Rendesen alig volt benne víz, egy vékony ér folydogált a középen, fák és bokrok takarták, barna vizét néhol felfogták a mosóasszonyok, utak és lépcsők vezettek le a regényes sűrűségen át. De ha zivatar volt, vadul rohant benne az esővíz. Iszonyú sebességgel megtöltötte az egész nagy medret, ágakat, törzseket sodort, félő szürke forgatagokat, mely tölcséreket csinált, és zúgott, mint a Niagara. Borzasztó látványosság volt ez olyankor. Úgy szerettem nézni. Ha pedig szép idő volt, és szökni tudtam egy kis időre, lemásztam a patak ágyába. Itt szabad voltam. Tocsakoltam a sárban, torlaszokat csináltam, botokat metszettem. Eltakart a lomb. Milyen boldogok voltak a többi gyerekek, akik egész délutánokat elcsavaroghattak a patakban, gyönyörű Robinsoni életet éltek. Nekem mindjárt otthon kellett lennem, mert minden kis elmaradásért kikaptam, akárhogy hazudoztam is. Most nem ismertem lemászni, csak a nagy híd széles téglapárkányán bandukoltam végig, dacolva a halálveszedelemmel, hogy belebukom a mély-mély patakba. És otthon voltam a műhelyben megint. Az első segéd így is későllötte a cigarettáját, és összecsirkefogózott. A legfiatalabb pedig, aki nem sokkal volt idősebb nálam, és mindig ugratott és kinevetett, széles vigyorgással hozta elém a fehér márványlapot. Ez azt jelentette, hogy festéket kell törni. Manapság nálunk nem törik és keverik a festéket az asztalosok, hanem készen veszik. Az, amit elmondok, máshol történt, máshol, valahol. Én törtem és kevertem a festéket. A pixisből a márványra szórtam a zöld szemcséket, ráöntöttem egy kevés olajat, és a bunkós verővel törni kezdtem. A síkos olaj minden felé le akart folyni a márványlapról, és nekem a bal kezemmel kellett folyton visszaterelni. Sziszifuszi munka volt. És nem sokára egészen zöld lett a tenyerem. És ekkor jött csak az igazi kínszenvedés. Az orrom hegye elkezdett iszonyúan viszketni. Átfogtam a verőt a bal kezembe, amitől persze annak a fogója is csupa zöld lett, és jobb kézzel megvakartam az orrom. De eközben a zöld már majdnem a márványlap jobb széléig terjeszkedett. Ilyetten hirtelen kaptam utána jobb kezemmel, mert ha lefolyik a deszkákra, lett volna hadd elhad, és persze zöld lett most már a jobb markom is. És ekkor a fülemre szállt egy légy. Önmagamról megfeledkezve kaptam oda, és most már zöld lett a fülem is. A legkisebb segéd telt torokkal kacagott. A többiek kontráztak. Én éreztem, hogy elvörösödök, és dühösen megfogadtam magamban, hogy akármi lesz is, nem nyúlok többet az arcomhoz. És ekkor kezdődött csak igazán a viszketés. Az arcom egy pontját, mint a tűvel szúrták volna. A szemem sarkát valami porszem ingerelte, az orrom, melyet piszkálni szoktam, belülről csiklandozott. A pokol kínjai nem lehetnek nagyobbak, mint amiket én átszenvedtem. Egyszerre nedves lett az orrom, és csöpögni kezdett a festékre. És a segédek pompásan mulattak, mikor kétségbesve iparkodtam a karomba törölni. A vége persze mégis az lett, hogy az egész arcomat bemaszatoltam. Szerencsére dél lett. Ebéd ideje. Én egy kicsit kimosdottam a kútnál, úgy mentem a konyhába, de a zöld nem jött le. A konyha nagyon nagy volt, és egyúttal ebédlő gyanánt is szolgált. A három segéd egy asztalnál ebédelt a gazdával. A gyerekek közül három, a két kislány, akik most jöttek meg az iskolából, és kiállhatatlan döjfös teremtések voltak, és aztán a három éves kisdög, akiről már beszéltem, ugyanannál az asztalnál ültek. De volt egy egész kisbaba is, aki még a bölcsőben feküdt, azt nekem kellett az ebéd alatt ringatnom, és ha sírt, engem szitta. Közben pedig folyton küldözgettek, hol ezért, hol azért. Hogy csak ide azt a tálat a Spárhertről? Add közelébb a kenyeret, nem tudsz ugrani, te mamlasz! Már megint nincs víz a korsóban. Szaladnom kellett a kúthoz, és addig visított a kis sátán a bölcsőben. A három éves dög is folyton rosszalkodott az asztalnál. Hol a levest öntötte magára, hol a piszkos abroszt akarta lerántani, hátradőlve a székkel. A mesterné persze az első segéd lábát nyomogatta az asztal alatt, ezt csak azok nem láthatták, akik körülötte ültek. Én csak az ő ebédjük után jutottam ahhoz, hogy az ablak mellé telepedve valamit kotorhattam a maradék babcsúszpájzból. Egy darab csont is volt benne, amelyről kétségbe esetten iparkodtam egy kis mócsingot lerágni. A másik kezemmel a bölcsőt mozgattam. Az ablakot, amelyet sohasem nyitottak fel, mert akkor le kellett volna rakodni a deszkájáról, melyet nem kevésbé lomtárul szolgált, mint a műhelyben, a legkülönbözőbb fajtájú, színű és nagyságú legyek ezrei lepték el. Evés közben ezeket néztem bután és semmire se gondolva. Dongtak, zsibongtak, csapkodtak a külső világosság felé. Aztán leszálltak az asztalra, a szekrényre, az ételekre. Alig lehetett megőrizni, hogy az ember legyet is ne egyék. Ez a konyha a legyek paradicsoma volt. Sehol annyi legyet még nem láttam. Az egyik zöld volt, szivárványos, a másik nagy, fekete, zsörtös. Az egyik a két hátulsó lábát dörzsölte össze kéjesen, a másik ügyes mozdulattal a jobb elülső lábát emelte a fejéhez, melyet kecsesen meghajtott. Majd kettesben egymáshoz ragaszkodva felrepültek. Majd a viaszos vásznon egy reggeli kávé foltba mártogatták a szívókáikat. A szekrénypolc kivagdalt cifra papíros leffentyűi tele voltak apró fekete pettyekkel. Az ablaküveg alig volt már átlátszó, a konyha összes világosságát az ajtón át kapta, ez mindig nyitva volt. Itt a legyek közt jó lett volna elüldögélni még soká kivált ebéd után, amikor a mesterék már nem voltak ott. De vissza kellett menni a műhelybe. Forgátszőnyek és fűrészpordombok borították már a padlót, átható enyvszag áradt. Egy deszkát kaptam, hogy vonal szerint ketté fűrészeljem. Mindig ilyen munkát bíztak rám, és azt sem tudtam ügyesen megcsinálni, senki sem mutatott valamit, hogy hogyan kell. Nem volt segéd, mint máshol, aki egy kicsit foglalkozott volna az inassal. Rajtam csak nevettek, ha félszegen fogtam a fűrészt, és aztán szittak, ha a vágás nem volt egyenes. Most a mester is éppen ott volt, és pofonokat is kaptam. Ezt a lusta disznót semmire se lehet használni. Azt hiszed, hogy lopom a deszkát, te disznó? Elalszik a fűrésszel a kezében a disznó. Soha se látta meg ilyen bugyot a kölyken. Voltak épp a segédekre volt mindig dühös, de nem mert velük nagyon gorombáskodni, mert félt, hogy ott hagyják. Így aztán rajtam töltötte ki a bosszúját, azokat csak a hátuk mögött szitta, pedig ettől azok se érdemelték. Mert igaz, hogy kényelmesek voltak és nagy igényűek, de ami ebben a műhelyben készült, azt mind ők csinálták. A gazda nem dolgozott semmit, most is alig, hogy benézett a műhelybe, ment vissza aludni. Délután későig horkolt, mindig egész familiástul. Eredj, vigyázz a gyerekre, mondta nekem, legalább annyi hasznodat vegyem, te disznó. Most már sírtam. Ilyenkorra már mindig egészen eltompultam. Elkeseredve és dühös megadással toltam ki a bölcsőt az udvarra, ahol a 3 éves kisdög játszott. A kisdög szerencsére nagyon el volt foglalva. Hátul a fészerben szapultak, a lúgos víz lefolyt az egész udvaron keresztül, a kisgyerek ennek ásott mindenféle medreket és emelt gátakat, rettenetesen besározva kezét és ruháját. Közben csúnya szavakat kiabált nyújtott éneklő hangon. A kisebbik pedig a bölcsőben rít rémesen, én meg ringattam, és néztem az udvart. A füzet a kert felett, a beszivárványosodott téglákat alatta, a nyomorult akácokat, a muskátli ágyást, és a nagy eperfát, mely alatt a föld fekete volt az eltiprott eprektől. Piszkos nagy falusi udvar volt, és néztem a fészert, melynek négyszögletes meszelt oszlopairól potyogott a vakolat. Mesztelen maradt a szalmás tömés. Néztem a falhoz támasztott szánokat, a mángorlót a nagy kövekkel, a favágó bakokat, a mosótűz helyett, a nagy szapulókat. Meleg volt. Lassanként elaludt a kicsi, én is elnehezettem, tán el is aludtam. Hú, de jó volt. Úgy tűnt fel egy percre, mintha pompás, puha párnás ágyban szundítanék, meleg, édes és tiszta ágyban, amelynek érintése is élvezett. Kéjjel dörzsöltem a testemet a sima ágyneműhöz. Milyen jó meleg volt. Csodálatos jó érzés fogott el. Felnyitottam a szememet, és sötétség vett körül. Mi ez? Álmodtam volna megint valami rosszat álmodtam. Egyszerre ráncigálni kezdték a kezemet. A sötétség vörös lett, és átégett a szemem héján. Egy sipító gyerekhang ordította nevem, szemem kitártam. Ott ültem a nagy napban, a sárgára festett kemény, zsibbasztó lécpadon. Egy sáros, puha kis kéz ráncigálta a kezemet, és a 3 éves csöpdög visított. Medmondlat, hogy nem atalsz főtelni, te lusta. Medmondlat, hogy nem atalsz játszani velem. Medmondlat, hogy alszol. Aztán megütött azzal a parányi ronda kezével. Te lusta, disznó! Irtózatos dühbe jöttem erre. Nem gondoltam semmire, nem törődtem semmivel. Most ébredtem az édes meleg álomból, egy pillanatra a reggeli jelenet hangulata lepett meg. A mester szavait hallottam, de nem állt előttem a mester nagy teste, rettenetes arca, acélszeme. Egy ronda kis törpe állt előttem, utálatosan nem felfelé, hanem lefelé kellett néznem. Elöntött a vér. a kegyetlenség, a bosszú ösztöne, minden meleg az arcomba futott, gyáván eszembe villant, hogy ennek a csúf békának egy rántással kitekerhetem a nyakát, úgy tetszett, hogy mindazok, akik egész életemet megkeserítették, a gazda, a segédek, az asszony, itt vannak megtestesítve és kezeimbe szolgáltatva ebben az utálatos kislényben. Kétségbe esett gyáva bátorsággal, mint a katona, aki vesztét érzi, és dühében anyákat és csecsemőket öldös, elkezdtem ütni, verni a kis dögöt, ahol értem. Az járt az eszembe, hogy megölöm, de nem tettem mást, mint ütöttem a kegyetlenség legnagyobb kéjével. Most élem életemnek a leggyönyörűbb óráját, gondoltam, és ez nem tart soká. És őrülten szorítottam a karját, és ütöttem fejbe, hátba, ahogy jött, ütöttem. Homályosan éreztem, hogy alávaló kegyetlenség, amit művelek, és annál dühösebb lettem, hogy ezt kell csinálnom, és annál nagyobb élvezetet okozott ez nekem. A kisdög eszeveszetten kezdett ordítani, egyszer csak a körmével belecsimpaszkodott a bal kezembe, amellyel a karját szorítottam, és olyan iszonyatosan megcsípte, hogy elelesztettem. Ekkor kiragadta magát, és visítva, bőgve rohant be a ház felé. A kisebbik a bölcsőben felébredve a lármára segített neki. Én pedig lankadtan, rádőlve a lécvat karfájára elkezdtem melegen, hangosan, szívszakadva zokogni magam is. De az asszony már jött ki a házból. Álmából felverve vörös arccal, rendetlen hajjal és alsó szoknyában jött, mint egy fúria. Kibántott, aranyom, kibántott, drágám, hogy a fene essék a pofájába annak a ronda kölyöknek. Majd kiásom én a szemedet, te ronda, az én gyerekemhez mersz hozzányúlni, na megállj csak, jöjjön ki az uram, majd ad azt te neked. Fölvette a gyereket az ölébe. Hol fáj, mi fáj, nagyon megütött, na bár csak, majd adunk mi annak a ronda kölyöknek. Látszik, hogy micsoda személynek a fia. Csak arra jó, hogy a kenyeret pusztítsa, de ne félj kicsiki, mert majd lesz neki, megbánja még, tudom, hogy megbánja még. Agyonüti az apád, agyonüti. Én csak bőgtem, és fel sem emeltem fejemet a karomról, melyen már a könnyektől melegen átnedvesült a ruha. Az asszonyt láthatólag még jobban dühítette a hallgatásom, bement a házba karjára a gyermekkel, és hallottam az ablakon át, amint az urának lamentált. Hányszor mondtam már, hogy ezt az utálatos kölyket küld vissza ahhoz a lotyóhoz, hiszen agyonveri ezt a szegény, ártatlan kis teremtést. Hát ki vagyok én, hogy a gyerekemre ilyen sehonnai merje emelni a kezét? Hát mivel szolgáltam én rá erre? Hát olyan utolsó személy vagyok én. Sírástól elfojtódott hangon folytatta. Nekem nincs más hátra. Ha egy percig tűröd még a házadba, én veszem ezt a kis ártatlant, és megyek világgá. A kis ártatlan pedig erősen rugdalózott az anyja ölében. Már elfelejtett mindent, és szeretett volna megint játszani. Én lélegzett folytva hallgattam az egész jelenetet. Még sírni is elfelejtettem közben. Most gondoltam csak rá, hogy bosszúmnak következményei is lehetnek. Egy pillanatra az anyám képe jelent meg előttem. Tudtam, hogy az anyámnak terhére voltam, és örült, amikor megszabadult tőlem. Mi fog most történni velem? De rosszabb már nem lehet, mint ami eddig volt.